Isten tiszteletünk megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Kereszteléshez készüljünk, 264. énekünket énekeljük, annak az első versét, 264. énekünk így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. A keresztség szereztetési ígét hallgassuk, amint megvan írva a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben eképpen. És hozzájuk menvén Jézus szóla nékik mondván: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezeteig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kiegészítésként a Márk evangéliumából olvasok egyetlen egy mondatot az első részből: én vízzel keresztellek titeket, de ő Szentlélekkel keresztel titeket. Kedves szülők, keresztszülő, családtagok, gyülekezet! Ha megszületik egy kisgyermek, felborul a családnak az élete. Minden másként alakul. Talán még a berendezés is megváltozik a lakásban. Mások lesznek a feladatok, mások lesznek a tervezések, minden más lesz. Ha ehhez még hozzáteszem jó reménységgel, hogy még az imádság is más lesz, az odafigyelés is a családtagokra más lesz, akkor talán ez lenne így az egész. És ebben a felfordulásban, jó értelemben felfordulásban egyszer csak megjelenik maga Isten is, akiről észre sem vesszük, hogy ott van, aki olyan mellékes szereplővé válik, hiszen általában a gyerek lesz a központ. Én tréfásan a fiataloknak mindig azt szoktam tanácsolni, hogyha megszületik a gyerek, soha ne középre tegyék a két szülő közé, mert az a két szülőt elválassza. Nem sokan tudják megfogadni, mert hogy a gyerek az valaki olyan kis királyféle lesz egy család életében. Aztán megjelenik Isten az ő maga láthatatlan módján, adja a segítséget, adja a támogatást, adja az imádságra való készséget, egy sor olyan dolgot, amely az ember számára olyan hihetetlen, hogy jelen tud lenni. Ezt úgy fogalmazza meg a Jóel próféta könyvének egyik kis mondata, hogy az Isten kiönti az ő lelkét mindenkire. És hogy ebből a lélek kiöntésből származik aztán az, hogy a gyermekeink nem csak felcseperednek, nem csak elkezdenek egyfajta életet élni, hanem a mi gyermekeink megtanulhatják, hogy kicsoda az, aki őket megteremtette. Van nekünk erre egy nagyon egyszerű képletünk, hogy a gyermek az hogyan is jön a világra, de mi nagyon jól tudjuk azt, hogy mögötte ott van az Isten teremtő munkája is. Bármennyire büszkék tudunk lenni arra, hogy nekünk gyermekünk van, ez a gyermek csak egy kölcsönadott élet. El kell vele számolni. Azt mondja Keresztelő János, hogy én is megkeresztellek titeket vízzel, és most Keresztelő János helyett én is ezt mondom, hogy megkeresztelem a ti gyermeketeket vízzel. De aki utánam jön, az az ő lelkével kereszteli. Aki ennek az érvényességét adja ennek a keresztségnek, az maga az Úr Jézus Krisztus. Ezt nem szabad elfelejteni akkor, amikor neveljük a gyermekeinket. Nem elég neki az étel, és nem elég az ital, nem elég a ruházkodás és a szülői vagy nagyszülői gondoskodás, kell az Istennek a lelke. Az a lélek, amely megeleveníti, és amely nem csak e földi világra biztosítja az ő életét, hanem az örökké valóság számára is. Érdekes, ezt már ebben a gyülekezetben én már mondtam, de nem baj, ha újra mondom, hogy a keresztelés szóba benne van a kereszt szó. Különös módon ez a magyar nyelvünk kincsének az egyik nagyon fontos eleme, hogy amikor a gyermeket kereszteljük, akkor mintha odaállítanánk a Krisztus keresztje alá, és azt mondanánk, hogy ő érette is meghalt az, akit mi az Isten fiának nevezünk. És ennek a keresztnek a fényében, és a keresztnek a létezésében ott tudni a mi gyermekünket, jelenti azt, hogy nem csak érette is meghalt, hanem az ő számára is megszerezte a bűnbocsánatot és az örök életet. Komoly dolgok ezek, talán szülőként, keresztülőként vagy gyülekezett tagként is néha olyan nehéz ez felfogni, hogy az Isten hogyan munkálkodik a gyermekeink életében, és hogyan tudja képessé tenni őket arra, hogy őt megismerjék, szeressék, és elfogadják hitükben. Jézus azt mondja a keresztség szereztetési igéjében, hogy ez a nagy feladathoz, amit rátok ró az Isten egy-egy gyermeknek a megszületésével, ehhez ő adja a segítséget. Hozzászoktunk, hogy a gyermek nevelésében ma már egy szélesebb körű segítségre van szükség. Beszállnak a nagyszülők, keresztszülők, családtagok, sok-sok mindenki, akit lehet mozgósítani, mert ilyen az élet, hogy el kell menni dolgozni, meg sokféle teendő van, és akkor rá kell valakire a gyermeket bízni. Gondoljátok csak meg, hogy nem csak a földi keretekben kell a gondoskodást, hanem az örökkévaló Istennek is oda lehet adni, hogy ő is gondoskodjon a gyermekről, a gyermek hitéről, neveléséről, megtartásáról. Hadd ezekkel a gondolatokkal kereszteljük meg most őt, akihez hozzá tartozik az Isten kegyelme és irgalmassága. Mielőtt ezt megtennénk, azelőtt két kérdést teszek fel szülőknek, keresztszülőknek, amelyre hallható szóval kell megfelelni. Jöjjetek, álljunk fel! Azt kérdem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örökkévaló Úrunk, köszönjük, hogy ott vagy mindazoknak a társaságában, akik ezt a kisgyermeket befogadták, szeretik, ápolják, gondozzák. Köszönjük, hogy a te lelked is ott van, segítségül azok mellett, akiknek az a feladatuk, hogy a kisgyermeknek az életét vigyázzák. És köszönjük, hogy a te ígéreted valóság mindazok számára, akik hisznek benne, hogy te ott vagy minden nap, az imádságaikban, a szolgálataikban, a szeretetükben, az áldozathozatalukban. Áld és szenteld meg életüket, gondolataikat, engedd, hogy azt, amit ma ígértek és fogadtak, be tudják tölteni a te parancsolatod szerint. Hallgass meg imádságunkat, áld meg őt és őket, szent fiad az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Isten szeretete és megtartó közössége legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És miután Ferenc Máté megbékélt a gondolattal, hogy meg van keresztelve, a 397. énekünket keressük, 397. énekünk, annak összesen van 5 verse, mind az 5 verset énekeljük. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed!
Thank you.
mai igénket Pál apostolnak a Timóteushoz írott első leveléből olvasom, a negyedik résznek a 6-tól 16-ig terjedő verseit. Ha ezeket elejébe adod az atyafiaknak, Krisztus Jézusnak jó szolgája leszel, táplálkozván a hitnek és a jó tudománynak beszédeivel, amelyeket követtél. A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd, hanem gyakorold magadat a kegyességre, mert a test gyakorlásának kevés haszna van, de a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek az ígérete. Igaz beszéd ez, és méltó, hogy mindenképpen elfogadjuk, mert azért fáradunk és szenvedünk szidalmakat, mivel hogy reménységünket vetettük az élő Istenbe, aki minden embernek megtartója, kiváltképpen a hívőknek. Ezeket hirdessed és tanítsad, senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Amíg oda megyek, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra, megnevesd a kegyelemnek benned való ajándékát, amely adatot neked profétálás által, a presbitérium kezeinek reát tevésével. Ezekről gondoskodjál, ezeken légy, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt. Gondot viselj magadról és a tudományról, maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat. A kegyelemnek Ura áldja és szentelje meg az ő üzenetét a mi szívünkben. Jöjjetek, imádkozzunk! Örökkévaló Úrunk, köszönjük, hogy ide hívogattál magad elé, hogy mi is halljuk a hozzánk szóló levelet, hogy mi minden feladatunk van ebben a világban, hogy hogyan éljük meg a hétköznapjainkat, és hogyan éljük meg az ünnepnapokat, hogy hogyan forduljunk egymás felé, és hogyan forduljunk te feléd. Köszönjük, hogy a te irgalmasságodból élünk nap mint nap. Onnan van az erőnk, és onnan van a gyógyulásunk, a vigasztalásunk is. Te vagy az, aki soha nem lankadsz el, hanem a tieidet mindig őrző szereteteddel körülveszed. Ebből sokszor megtapasztalunk valamit, máskor pedig úgy tűnik, mintha elfeledkeztél volna rólunk. Ezért aztán bennünk van a háborgás és a méltatlankodás is, amiért most kérünk tőled bocsánatot. Tudjuk, hogy te nem csak teremtő Urunk vagy, hanem gondviselünk is, aki naprakész állapotba hallgatod a mi imádságainkat, látod vesződtségeinket, és viseled el sokszor bűneinket is. Legyen áldott a te neved, hogy ma is készítettél számunkra útravalót, és kérjük is ezt tőled, hogy a te áldásoddal együtt hadd lehessen a miénk. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallgatására készüljünk most 138. Zsoltárunknak az éneklésével, annak az első versét fogjuk énekelni. 138. Zsoltárunk így kezdődik, dicsér téged teljes szívem.
Thank you.
a Timóteushoz írott első levele Pál apostolnak, a negyedik részből olvasok egyetlen verset, a nyolcadik verset, hetediknek vége és nyolcadik egész verset. Gyakorold magadat a kegyességre, mert a test gyakorlásának kevés haszna van, de a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete. Eddig a mai igénk. Foglaljuk el a helyünket. Hadd olvassam el még egyszer az igét, gyakorold magadat a kegyességre, mert a test gyakorlásának kevés haszna van, de a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek az ígérete. Timóteus, Pál apostol munkatársa 30-35 éves lehetett, amikor Pál apostol elengedte az efézusi gyülekezetbe, hogy ott ilyen fennforgó legyen, gyülekezeti irányító legyen. Nyilván nehéz feladat lehetett, és nagyon sok minden olyannal találta szembe magát ez a hívő és fiatal munkatárs, amihez még nem volt gyakorlata, nem tudta, hogy kezelje. És ezért aztán az ő lelki atya, Pál apostol írt neki egy levelet, nem is egyet, mert kettőt, két levele van, és abban eligazításokat ír le. Valami olyan ez, mint az általunk jól ismert regény cím, hogy Légy jó, mint halálig. Egy ilyen elindítás, egy ilyen útraindítás, az mindig nagyon fontos annak, aki küldi a levelet, de annak is, aki kapja. Fontos annak, aki küldi azért, mert valami jót akar tenni, valami bizonyosat akar azzal a személlyel szemben elérni, akinek írja a levelet. Azt hiszem, hogy mindenikünk, akik itt vagyunk, már írtunk leveleket. Ki bővebbet, ki szűkebbet. Én inkább a szűkebb szövegű leveleket szoktam írni annak idején ismerőseimnek, szüleimnek. Van, aki nagyon részletesen tudja taglalni azt, hogy mi minden történt vele, vagy hogyan élte, vagy éli meg az életét. Ezek a levelek nagyon fontosak és nagyon hasznosak mindig egy adott pontban, egy adott időpontban, helyzetben. Milyen jó, ha valaki akkor kap levelet, amikor éppen bajban van, és kell egy kicsi lelki megerősítés. Más meg kap egy olyan levelet, ahol egy útraindítás van benne, hogy milyen irányt kövessen, hogy az élete jobb irányba mutathasson. Ma már egész más a levelezésnek a formája, már nem tesszük borítékba, és nem tesszük bélyeget rá, és nem tesszük a postára, hanem különféle elektronikus módon küldjük egymásnak, talán nem is olyan személyes már, mint voltak korábban. Hát ezek után térjünk vissza arra, hogy mi történik itt ebben a felolvasott igerészben, amit Pál apostol levélként küld, és ami hitünk szerint ez már nem az apostolnak a gondolata és levele, hanem az Istennek hozzánk szóló üzenete és levele. Hozzánk is írhat, igenis írhat az Isten leveleket. Ezeket jól és jól értve kellene olvassuk és figyeljük. Azt mondja az apostol a levelében, hogy két nagyon fontos területe van az ember életének, amelyre oda kell figyelni. Az egyik a test gyakorlása, a másik pedig a kegyesség gyakorlása. Most erről a kettőről szeretnék beszélni, és talán azért is, mert sokszor egy-egy ilyen mondat, hogy kegyesség, vagy egy ilyen szó, ez olyan keveset jelent nekünk, annyira hamar elmegy a fülünk mellett, hogy nem is tudjuk, miről szól. Mit jelent az, hogy kegyesség? Nyilván valami jót, valami olyat, ahol az ember tisztességes, becsületes. Mit jelent az, hogy az ember a saját fizikai életét, testét megpróbálja gyakorolni? Mi van e mögött? Timóteus biztos, hogy jobban értette, mint mi, és annak a kornak minden embere jobban értette annak idején az Úr üzenetét, mint ahogy mi, mert sok idő eltelt azóta is, bizony sokszor szükség van magyarázatra ahhoz, hogy ezt mi jól értsük. Vegyük sorra. Gyakorold magad a kegyességre, mert a test gyakorlásának kevés haszna van. Összeírtam néhány dolgot, hogy mire gondolok én, amikor a test gyakorlásáról beszélünk. Ezek az összeírt dolgok persze nem teljesek. Azt mondja, hogy a torna, a tánc, a különféle sportok, a reformkonyha, a wellness hétvége, a testépítés, a fogyókúra, és akkor ehhez még hozzá lehetne tenni az összes orvossal kapcsolatos egészségünket fenntartó dolgainkat, és még ki tudja, kinek mi jutna eszébe, ami mind arról szól, hogy az én testemnek a felügyelete, gondozása, karbantartása. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez rossz, hogy az Isten ezt megítéli, hanem azt mondja, hogy ennek kevés a haszna. És az a kevés haszon az nekünk nagyon sokat jelent ám, mert az életünk fenntartásához ezek bizony sokszor hozzásegítenek. A kevésség a 90. Zsoltár megfogalmazása szerint van 70 vagy 80 év. A mi életünk. Ez a kevés. És minél tovább kitolódik ez az időszak az életünkben, annál inkább igaz, hogy jaj, milyen kevés. Ez a gyülekezet már hallotta tőlem, de újra mondom, hogy az a nagymama, aki annak idején azért imádkozott, hogy megszülethessen a gyereke, megszületett. Már csak addig adj, Uram, életet, amíg felnevelem, felnevelte. Már csak addig adj, Uram, életet, amíg az unokám megszületik, megszületett. Aztán így ragozta, s mikor már a dédunokának a házasságkötéséért imádkozott, akkor ő már ott a 100 felé tartott, és még mindig azt mondta, hogy kevés ez az élet. És nem lehet elítélni, mert igen, mindig van nekünk valamink, amire rá tudjuk mondani, hogy még egy kicsit még hozzátennék. Persze vannak kivételek, vannak életunt emberek, vannak súlyos, nehéz beteg emberek, akik azt mondják, hogy elég volt, Uram. Erre is van példa a Bibliában. Azt mondja Illés próféta, hogy inkább halnék meg, elég volt a küzdelmekből, feladta. Az más kérdés aztán, hogy az Isten nem ment bele ebbe a feladásba, és megerősítette, és további szolgálatra állította be. Hát ezek a test gyakorlásának a hátrányai, hogy csak erre a földi életre elégségesek. Nem tud megszabadítani a sírtól, a koporsótól, a gyásztól, a halálos betegségektől, és olyan dolgoktól, amelyek bizony sokszor megkeserítik, és nehézzé teszik az életünket. Viszont írtam megint három gondolatot arról, hogy mit jelenthet a kegyességnek a gyakorlása. Isten jelenlétében folytatott élet. Tehát amikor az Isten jelen van az életünkben. Amit teszel, amit mondasz, a Biblia tanításán alapuljon. Ez a második, ez egy nagyon fontos dolog, hogy hiteles legyen az, amit én Istentől kaptam és elfogadtam. És a harmadik pedig, amit mindannyian rá tudnánk húzni erre a kegyesség szóra, az az Isten félelem, meg a fedhetetlenség, meg a tisztaság, és egyebek. Hogy miért fontos ez, és miért fontosabb mindennél, a test gyakorlásánál is fontosabb. Azért, mert ez az örökké valóságra mutat, amit az ember nagyon könnyen elfelejt, hiszen itt élünk a földön, és itt vannak a dolgaink, itt van a családunk, itt vannak a megszületett gyermekeink, itt vannak azok, akikre nekünk kell figyelni. Elveszi az energiánkat, az időnket, mindenünket elveszi az, hogy a földi életbe berendezkedjünk. Hiába mondja azt a Biblia, hogy Ez múlandó, ez átmenet. Mindenki ehhez ragaszkodik, ugyanúgy, mint a házához, a pénzéhez, a családtagjához és egyebekhez. Azt mondja Isten, hogy ez nem baj, hanem ez nem elég. Az elég az ott van, ahol ki tudok törni ennek a földi életnek a burkából, és fel tudok jutni a hitemen keresztül az Isten magasságáig. Ott, ahol mást is kapok, ahol az ígéret, azt mondja itt az igénk, hogy a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek az ígérete. Tehát ez a földi világ is, ha az Istennel együtt élek, azért könnyebben elviselhető, mondja Pál apostol. És emellé még pluszba adja nekünk az örökké valóságot. A napokban a közvéleménynek a figyelme egy tragikus szerencsétlenségre összpontosult, arra bizonyos görögországi autóbusz balesetre gondolok, ahol bizony nagyon sok fájdalom és tragédia született. És arra gondoltam ennek az ígének a kapcsán, hogy ha az a buszsofőr annak idején úgy élt volna, hogy benne lett volna az Isten lelkének az a szabadsága, amely visszafogta volna őt attól, hogy ne menjen olyan sebesen, akkor ez a tragédia nem történik meg. Milyen egyszerű most utólagosan azt mondani, hogy valaki gyorsan hajtott, és hogy ez lett a következmény. De hát ez csak azért példa, hogy egy kicsit megremegtesse a szívünket, hogy hány olyan eset van, amikor én úgy lépek, úgy teszek, úgy mondok, hogy nincs bennem Istennek az a lelke, amely azt mondaná, hogy fogd vissza magad, hogy próbálj más utat, hogy ne ez legyen az, ami a te bosszudat, ami mérgedet, idegességedet levezeti. Hány ilyen dologra mutathatna rá Isten, és mondhatná azt, hogy ezt nem jól csináltad. Ennek vannak áldozatai. Lehet nem ilyen látványos, hogy a tévé előtt nézzük, hogy egy-egy család hogy megy tönkre. Egy-egy gyermek hogy marad neveletlen. Egy-egy élet hogy lesz árvává abban a világban, amelyben körülvesz egy csomó más ember. Igen, valahol mi felelősek vagyunk. Lehet, hogy nem ez a megjegyzés illik ránk, hogy gyorsan hajtott. Noha azt is megtesszük. Inkább azt mondanám, hogy meggondolatlanul cselekedtem. És amikor az Isten elénk hoz egy-egy ilyen ügyet, akkor nem csak ezt hozza elénk, hogy valaki hibázott, hanem nekem legalábbis a lelkemben rögtön az jelent meg, hogy az a 11 halott, az vajon fel volt erre készülve, hogy meg lehet halni? Hogy az Istennel való találkozás az egy milyen helyzetet teremt most az ők életükbe? Van bennünk akkora nagy izgalom és feszültség, hogy mi lesz, ha holnap az hal meg, akiért imádkozom, de még nem tudta az Istenig eljutni? Ezek nem áldozatok? Valahogy, mintha a test gyakorlása mellé a kegyesség gyakorlása hiányozna. Az egyikre azt mondja Isten, hogy jó, kell, szükséges, de ideig való. Nem tudod az életedet az örökké valóságig meggondolni és gondoskodni róla. De a kegyesség gyakorlásával igen. A jelen való és a jövő életnek az ígérete van benne. Valami olyan, amit máshol Pál apostol így fogalmaz meg, hogy oly csodálatos dolog, amelyet szem nem látott, fül nem hallott, sem emberi szív meg nem gondolt. Igen, ezek a csodák. Amikor valaki úgy hagyja el a kórházat, hogy meggyógyult, és ráírják a papírjára, hogy gyógyult, akkor azt mondjuk, hogy jó orvosom volt, jó gyógyszert írt fel, jók voltak a körülmények, amelyek ezt elősegítették. Ha valaki úgy hagyja el, hogy tudja azt, hogy ennek nincs vége, hanem még további kezelésekre és egyebekre van szüksége, az megpróbál minden elérhető eszközt megtalálni arra, hogy segítsen magán. De tudja, és mindannyian tudjuk, a meggyógyultak is, és a nem meggyógyultak is, hogy ez véges. Hogy egy határon túl aztán már semmi nincsen. Nos, a kegyesség gyakorlásánál viszont azt mondja Isten, és ez az ő levele, hozzánk intézett beszéde, hogy a jövendő életre nézve is ez garancia. Valami olyan, amiért azért érdemes áldozni, azért érdemes gyermekeinket úgy nevelni, azért érdemes a családunkat úgy összefogni az Isten kupolája ege alatt, hogy a kegyesség gyakorlásából ne maradhasson ki senki, mert jön az az idő, amikor nekünk találkoznunk kell a Mesterrel. És ebben a találkozásban dől el igazán, hogy melyiken volt a nagyobb hangsúly, a test gyakorlásán é, vagy a kegyesség gyakorlásán. Azt mondja az apostol a fiatal munkatársának, hogy ezeket hirdest, ezekről beszélj. Olvas fel nekik, mondd el, hogy miről van szó, hogy ne legyen az, hogy te hallgattál, és ők tudatlanul halnak meg, és nem tudják, hogy rájuk a mennyország is vár, nem csak a pokol. Ezért vannak az Isten tiszteleteink, ezért vannak az úrvacsora osztásaink, ezért vannak bibliaóráink, ezért van bibliánk és énekeskönyvünk, hogy minél többet megtudjunk arról, hogy mit jelent a kegyesség gyakorlása. Ez is az volt, ez a mai Isten tisztelet része volt annak a gyakorlatnak, amely nem a földi világra akar csak minket felkészíteni, hanem az örökké valóságra. Ezért elcsendesedve kérjük Istent, adja meg nekünk, hogy legyen óhajunk, vágyunk az, hogy a kegyességünket is gyakoroljuk a jelen való és a jövő életnek ígérete szerint. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Felséges Istenünk, édesatyánk, olyan jó tudni azt, hogy neked mindenre gondod van, még arra is, hogy mit, hogyan éljünk meg az életünkben. Te látod, hogy mennyire sokszor futunk azért, hogy az életünk megmaradhasson. Mennyi mindent megteszünk azért, hogy minél jobb legyen a földi életünk, minél elviselhetőbb legyen. És rögtön megszólal bennünk a jaj, hogyha valami nem sikerül, ha valamitől félni kell. Ma az egész világ félelemről beszél, nyugtalanságról, bizonytalanságról. Féltjük a pénzünket, az egészségünket, a jövőnket, a gyermekeinket, a gyermekeink jövőjét. Mindent féltünk, és elfeledkezünk, hogy te vagy fölöttünk. Hogy nem hagyod feljebb kísérteni az életünket, mint hogy azt el tudnánk viselni. Nehéz téged megérteni, Urunk, mert legszívesebben a mi földi, emberi eszünkkel akarnánk téged rávenni arra, hogy úgy tégy mindent, ahogy mi látjuk jónak. Te pedig úgy rendelkezel, ahogy nekünk jó. Nem a test gyakorlásában látod a jövendőnket, hanem a kegyesség gyakorlásában. Fontos az, hogy vigyázzunk magunkra, de még fontosabb, hogy figyeljünk te réád, hogy te élj bennünk akkor, amikor felkelünk, amikor lefekszünk, amikor dolgozunk, amikor beszélünk, amikor szolgálatot végzünk, amikor a másik embert kell szeretni. Igen, Urunk, köszönjük, hogy a te tanításod minden alkalomra igaz. Ma is igaz mindazoknak, akik értik a te szavadat, és imádkozunk azokért, akik még nem értik, hogy közelebb kerüljenek te hozzád, és ne az irgalmatlan, kegyetlen Urat, hanem a szerető Istent lássák te benned. Azzal találkozzanak. Imádkozunk mindazokért, akik ma szomorúak, vigasztalanok, akiknek ott van a félelem a szívükben, akik nem tudnak megnyugodni azért, mert mindig van valami, ami idegesíti őket. Légy gyámoluk és biztatójuk, hogy te mindenkire gondot viselsz. Azokra ki is, akik már elmentek, és azokra is, akik ezután érkeznek meg e világba. Könyörgünk gyülekezetünkért, hogy itt is a békesség honoljon, hogy legyen minden a te akaratod szerint, és téged tudjon dicsérni ez a közösség is. Hallgasd meg imádságunkat, amikor népünket, nemzetünket, tragédiáinkat visszük eléd. Légy erős gyámul a országunknak és népünknek, nemzetünknek, mert szükségünk van rá. Hallgasd meg imádságunkat, Jézus nevében kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Az adakozást ajánlom a testvéreim segítő jó indulatába. Szeretettel hirdetem a gyülekezetben, hogy a jövő vasárnap a délelőtti istentisztelet keretében kerül sor a presbiter választásra. Ez 6 évenként szokott gyülekezetünkben előfordulni. A már bemutatott presbiter jelöltekre lehet szavazni azoknak, akik a 2011-es évre érvényes választói névjegyzékben szerepelnek. Mindig szoktuk mondani, hogy nevesítsék a testvérek adományaikat, hogy be tudjanak oda kerülni a választók névjegyzékébe. Tehát a jövő vasárnap lesz ez az alkalom, hogy presbiterekre szavazhatunk. Erre úgy készüljünk technikailag is, hogy aki csak tudsz, el nem felejti, hozzon magával egy ceruzát vagy egy tollat, amivel ott tud x-elni majd, ha arra szükség lesz. És úgy készüljünk, hogy ez körülbelül egy fél órával biztos meghosszabbítja az istentiszteletünket. 6 évenként egyszer megtehetjük, hogy kibírjuk ezt a plusz fél órát is akár a mi saját érdekünk érdekében. A gyülekezetnek szüksége van arra, hogy legyen egy vezetőtestülete, szüksége van arra, hogy ők mondják rá az áment, az igent azokra a testvérekre, akik ezt a szolgálatot elvállalják, vagy elvállalták. A reformátusok lapját meg lehet venni a persely alatt, ott a pad szélén található. Igen értékes cikkek vannak benne, annak dacára, hogy ez nem a reklám helye akart lenni, érdemes megvásárolni, ha még van. A lelkészünk, Bíró Botond, nagy tisztelt űr, most Gajatetőn van egy ifjúsági csoporttal, azért vagyok én itt a helyébe. Ma délután 5 órakor házasköri alkalom lesz a gyülekezeti házban. Az előadást Ablonci Margit lelkipásztor fogja tartani a házasoknak, házaspároknak. Ha valakit ez érdekel, délután 5 órától szívesen várjuk a gyülekezeti házunkban. Isten tiszteletünket fejezzük be most, megkeresve és elénekelve a 274. énekünknek a 4. versét, utána a nemzeti imádságunkat fogjuk énekelni. 274. énekünk 4. verse így kezdődik, ez egy nagy pozitívuma az ének hangjaiból, zengj hát az Úrnak, s járd az utat, mit éppen néked ő adott.